Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg az élő Istennek igéjét, ahogy megvan írva a Máté evangélium a 28. részében, a 17. verstől kezdődően. És amikor meglátták a feltámadott Jézust, leborultak előtte, némelyek azonban kételkedtek. És ő hozzájuk menvén szólt nekik ezt mondván: nekem adatott minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mind azt, amit én parancsoltam néktek, és ímén ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Egyre inkább igazzá válik az, hogy az emberek keveset foglalkoznak a másik ember lelkével, a lelke formálásával, annál többet a deformálásával. Olyan világban élünk, ahol az egyik ember rá akarja venni a másikat, hogy ő szerinte gondolkozzon, lásson és cselekedjen. Ennek eszközei vannak. A legklasszikusabb eszköz a televízió agymosása, a politikai pártok hirdetései, és sorolhatnám a különböző reklám tevékenységet, amire szükségem sincs, úgy kell hirdetni, hogy úgy vegyem, hogy nekem arra égetően szükségem van. Óriási üzlet. A másik ember befolyásolása, és a másik embernek a leterítése. Győzni a gondolata, az egyénisége, az akarata, a szándéka, a tetszése felett. Ez ma egy normális állapot, amiről csak az Isten igéje mondja azt, hogy abnormitás. Ugyanígy vagyunk a divattal, kegyetlenül útjába áll annak, hogy az ember ne tudja meglátni azt, ami örökérvényű, ami örökértékű. A divatnak egy dolga van: majmokat keresni. Lesznek is, mint ahogy voltak is. A divat nem csak a ruhára értendő, hanem eszmékre, eszmék áramlására. Mindig volt és mindig lesz új és újabb, és mindig lesznek követők és lesznek áldozatok. Annyira vigyáz ez a világ arra, hogy meghatározza a gondolkodásomat, hogy a végén nem is veszem észre, hogy saját magam is gusba kötöm magam. Egyetlen példát mondok hozzá. Ha egy ismerősről az elképzelésem folyamata miatt megrögződésé válik, hogy olyan, akkor nagyon hosszú időre süketté és vakká teszem magam vele szembe. Elmondom még egyszer. Ha valakiről a gondolataid ismétlődő gondolataid meggyőződéssé válnak, hogy olyan, valójában süketté és vakká teszed magad iránta. Bezártad egy keretbe, és lehet, hogy nem olyan. Lehet, hogy ezerszer több és különb, de mert hallottál véleményt, magad nem ismered, csak véleményt alkotó típus vagy. Lezársz egy ponton, és önmagadat gusba kötöd, és te vagy a vak, és te vagy a süket vele szembe. Hát ezt érték el itt a földön az Istennel kapcsolatosan is. Addig mondták, addig tették, addig hirdették, hogy nincs, hogy ha van, akkor olyan. Ha egyáltalán létezik, akkor miért olyan? Hogy az embereknek kialakult egyfajta véleménye, és saját maguk lettek vakok és süketek az Istennel szemben. No, ez az Isten, akit ma általában nem ismernek az emberek. Ő szólal meg, és azt mondja, hogy szeretném a lelkedet formálni. Szeretném, hogyha akit rád bízok, annak az életét egészségessé formálnád. A lelkét is, a gondolatát is. Ehhez azonban meg kell, hogy ismerj engem, mondja az Isten. Tanítványommá kell, hogy légy, és tanítványommá tudsz tenni mást, akit rád bízok. Tudjátok, hogy az Isten szeretet? Hogy az Isten gondviselő Isten? Hogy az Isten az egyetlen, aki az embert a maga értékrendjében felértékelte? Tudod, hogy mennyire számítasz neki? Hogy gondol rád, és törődik veled? És amikor az embereknek nem számítasz, amikor egyedül maradsz, egyetlen valaki van, akire biztosan számíthatsz. Ez a te, érted, életét áldozó Jézus Krisztus, a megváltó Isten. Amikor feltámadott a halálból, akkor keresi meg a tanítvány, és azt mondja, hogy tessék elmenni tanítványra tenni ezt a világot. Egy egészen szűkörű parancs, őrán nézve. Tessék most megnézni a kisgyereket, és tudomásul venni, az Isten szereti. Tudomásul venni azt, hogy az Isten úgy gondolkodik róla, hogy a szívetekre beszél, mert ezt a lelket épnek akarja tudni. Hogy ne lehessen bolondot csinálni belőle a világnak. Tessék úgy szeretni és úgy tanítani, hogy épp legyen. Egy feltétele van. Hogy megismerje a teremtőjét, és a gondviselőjét, az Istent. Óriási megbízatás egy szülő és keresztülő számára, hogy egy lelket bízáljuk az Isten. Tetszik tudni a keresztülőknek, milyen elképesztő feladatuk van? Régen, hogyha bármi történt a szülőkkel, a keresztülő vette át a gyermeket, mint sajátot. Ugyanúgy felel a hitéért, az Isten színe előtt, mint a szülők. Ugyanúgy esküszik arra, hogy az Isten dolgaira megtanítja, mint a szülők. Sokkal több, mint barátság, szent felelősség. Ezeket ismerve elmondom az igét. Azt mondja az Isten erről a kicsiről. Örökkévaló szeretettel szerettelek téged, és kiterjesztettem te rád az én irgalmasságom. Tessék elmondani majd neki. Jó Uram, neked megköszönni ezt az életet, megköszönni neked ezt a házaspárt, arra kérünk, hogy áld meg őket, hogy alkalmasak és méltók legyenek a te gyermekednek a felnevelésére. Légy áldott, hogy úgy bánhatnak vele, mint sajátjukkal, tudva, hogy mégis a tiéd az élet. És áld meg, Uram, a keresztszülőket, hogy a neked tett ígéret és fogadalom szerint valóban úgy tanítsák ezt a kicsit, hogy megismerhessen téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, az Úr Jézus Krisztust. Amen.
A mi Isten tiszteletünknek megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Ámen. Hallgassátok meg testvéreim a pünkösdi evangéliumot, úgy, amiképpen ez megírva található az apostolok cselekedeteiről írott könyv második részében az első verstől a következőképpen. Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zugás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valami lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek szent lélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni úgy, ahogyan a lélek adta nekik, hogy szóljanak. Sok egyes zsidó férfi tartózkodott akkor Jeruzsálemben azok közül, akik a föld minden nemzete között éltek. Amikor az ugás támadt, összefutott ez a sokasság, és nagy zavar keletkezett, mert mindenki a maga nyelvén hallotta őket beszélni. Megdöbbentek és csodálkozva mondták, íme akik beszélnek, nem valamennyien Galileából valók-e? Akkor hogyan hallhatja őket mindegyikünk a maga anyanyelvén? Pártusok, médek és elámíták is, akik Mezopotámiában laknak, vagy Júdeában és Kappadóciában, Pontuszban és Ázsiában, Frígiában és Pamfíliában, Egyiptomban és Líbia vidékén, amely Ciréni mellett van, és a római jövevények, zsidók és prozeliták, krétaiak és arabok, halljuk, amint a mi nyelvünkön beszélnek az Isten felséges dolgairól. Álmélkodtak mindnyájan, és nagy zavarban kérdezgették egymástól, mi akar ez lenni? Csöndesedjünk el, és meghajtott fejjel így imádkozzunk. Édesatyánk, hálaadással gyülekezett egybe a te néped. Ebben a néked szentelt hajlékban és szerte ebben az országban és az egész keresztény világban, hogy hálaadással emlékezzünk meg mindarról, amit te pünköskor elvégeztél mi érettünk. Urunk, távol legyen tőlünk mégis az, ami a Jeruzsálemben a pünkösd napján összegyülekezett sokaságot jellemezte. Hogy összegyülekeztek azért, mert ez hagyomány volt, mert ez szokás volt, és hogy már csak pont azt nem tudták, hogy miért is vannak együtt. Hogy te miket ígértél meg a proféták által, hogy te egy napon az utolsó idő kezdetén kitöltöd majd a te lelkedet. Mi nem szeretnénk azt kérdezgetni egymás között, hogy mi akar ez lenni, hanem mi szeretnénk valóságosan megtapasztalni azt, ismét, ahogyan azt minden egyes alkalommal kérjük, hogy milyen az, amikor te vagy jelen, amikor a te jelenléted szenteli és teszi Isten tiszteletté, a veled való találkozássá, a mi emberi egybegyülekezésünket. Urunk, arra kérünk téged, hogy szólj hozzánk most is, lelked által, ahogyan kértük, légy jelen közöttünk, védj kezedbe minket, alakíts, és különösképpen arra kérünk, hogy lelked által teremts bennünket újjá. Hallgass meg a mi könyörgésünket, a lélek eljöveteléért ígéretet adó és az beteljesítő Jézus Krisztusért. Ámen.
Két helyről olvasom az ígét. Pál apostolnak a Timóteusnak írott első levele negyedik részéből az első és második verset olvasom először. A lélek pedig nyilván mondja, hogy az utolsó időben némelyek elszakadnak a hittől, hitető lelkekre és gonosz lelkek tanításaira figyelmezvén. Hazug beszédőeknek képmutatása által, akik meg vannak bélyegezve a saját lelkiismeretükben. És a Krónikák második könyvének 25. részéből olvasom az ígét, a második verset. Amásia kedves dolgot cselekedett az Úr előtt, de nem tiszta szívből. A lélek pedig nyilván mondja, hogy utolsó időkben némelyek elszakadnak a hittől, és hitető lelkekre és gonosz lelkek tanításaira figyelmeznek. Tudjátok, amikor a pünkösd ünnepéről szó van az egyházban, a legtöbbször felolvassák a pünkösdi történést. 2000 éves. Arról szól, hogy a megígért vigasztaló eljött, és 2000 éve itt van, és munkálkodik. Munkálkodik az ő igéje, Isten igéje által, és azt cselekszi, amit az Atya akar. Itt van és munkálkodik erővel és hatalommal. Ezért nincs neutrális ige, nincs olyan ige, amelyiknek de lenne kettős következménye afelé, aki hallgatja. Az egyikben a Szentlélek az életet munkálja ki, a másikban az ellenállást munkálja ki. Ugyanaz az ige. Minden ige elvégzel a maga munkáját, és nem tér haza Istenhez a szó, az akarata, dolga végezetlenül. Itt a mai napon az első kérdést így lehetne feltenni, hogy mondd, életed eddigi során Isten igéje és szent lelke merre felé munkált benned? Az üdvösségre? Vagy pedig megkeményítettél a kárhozatra? Merre felé munkált benned Isten igéje és a lélek? Még egyszer mondom, mert minden ige hallgatásnak van következménye. A mainak is. Amikor Isten azt mondja, hogy nem akarja az Isten a bűnös ember halálát, hanem azt akarja, hogy megtérjen és éljen, akkor a második kérdés így tehető föl, megtértél-e az Isten akarata szerint, hogy élj? Mert a lélek dolgai nyilvánvalóan világosak, az élet urához vezetik vissza az embert. Sőt, a lélek elvezet minden igazságra, és azt mondja, az Isten abban mutatta meg a szeretetét te feléd, hogy amikor még bűneidbe voltál, Jézus Krisztust a bűneidért engesztelő áldozatul megölte a kereszten. A te bűneidért helyetted, és ezzel adott neked lehetőséget arra, hogy aki átvette a te bűnödnek büntetését, a halált, Jézus, átadja neked az ő örök életét, a fiúság életét és lelkét, hogy élj. És te benned elvégzi Isten szent lelke, hogy megszomorít a téged bűneid miatt bűnbánatra. De halatlan reménységgel arra a hitre is eljutott, hogy átveszem, köszönöm a bocsánatot, Uram, köszönöm a kegyelmet, és élek. És egy új életet élhetek vele, vagy pedig az ige és a lélek úgy munkálkodik, hogy bent belül valami ellene áll, mert jobban szereted a bűnt, a sötétséget, mintsem, hogy megtérj. Mintsem, hogy átadd az életed feletti uralmat az életed urának. Az Ószövetségben nagyon sok típusú emberről beszél az ige. Ez az Amásia király egy különleges ember. Erről az emberről azt tudom elmondani, hogy valamit jól kezd, de a jó kezdetnek nincs jó folytatása. Azt mondja a Szentírás, hogy és Amásia jó dolgokat cselekedett az Úr előtt, de amit cselekedett, nem teljes szívből tette. És itt jön az első probléma, amiről beszélnem kell ma veled. Ugye tudod, hogy az Isten a te életed uralma felett senkivel nem osztozkodik? Ugye tudod, hogy aki téged véren vet meg, az úgy gondolkodik rólad, hogy te nem vagy a magadé, hanem Jézus Krisztusé vagy, aki megvásárolt téged a kárhozatból magának. Ugye tudod, hogy meg a totál isteni akarat, hogy az, hogy megvásárolt magának és az ő vére által, ezzel téged egy különleges helyzetbe hozott, hogy tudjuk Isten fiaként ég. És ez adja az igét és szent lelkének a mindent betöltő, újjászülő hatalmát és erejét az életedbe. Pünkösd napján mindig eszembe jut, hogy a múltról beszélni sokkal könnyebb, mint a jelenben. Megszólaltatni egy lelket. Mondd meg, ki vagy, mondd meg, kié vagy, és mondd meg, kinek a lelke munkálkodik benned. Az afitamája azt jelenti, hogy elszakadni. Amikor valakit valaki eltéveített, és a maga követésére csábított és bíztatott, akkor aki eddig Jézus Krisztus felé hajlott volna a lélekben, egyszer csak elfordul, és elszakad, hogy az Isten vonalán maradjon, hogy a kegyelem vonalán maradjon, elszakad. Valaki elfordítja. Valaki a szívébe beszél, és arra hallgat. Az elszakadni azt jelenti, hogy lélekben egy döntést hozni, amit lehet, hogy soha nem mond ki az ember. Csak belőle egy gondolcson át, hogy így, ahogy ez a pap mondja, így nem vagyok hajlandó követni az Istent. Így, ahogy az igen mondja, nem vagyok hajlandó engedelmesed az Istennek. Tudjátok, nincsének a gondolata olyan mélyen gyökereznek az emberbe, hogy nincs, nem csinált más, mint kimondta a lázadó igazságokat. Azt mondja. Ez a világ két dolgot nem ismer. Az egyik, hogy mi emberek vagyunk az Istenek, és a másik, hogy nincs Isten. Tessék megfigyelni, hogy mennyire ezen áll az Istent nem szeretők tábora gondolata. Az ennek a nagy tanácsok nincsétől. Ha nem vagy erőszakos magadért, majd erőszakot vesznek rajtad. Figyeld meg a félelmeidet. Mennyire félsz, hogy erőszakosak lesznek veled szembe, és ezért a magad gondolataiban erőszakos vagy. Csak Nietzsche arra gondolt, hogy Isten az erőszakos. Hát nézzük meg, hogy mit beszél az Isten igéje. Erőszak, hogy azt mondja, hogy örökké való szeretettel szerettelek téged. Tessék mondani, ebbe van erőszak. Azt mondja, hogy jó kedvembe teremtettelek téged. És én akartam, hogy te légy, én formáltalak. Ebbe van erőszak. Azt mondja, hogy a bűn miatt kározatba vagy, és lelki halálba vagy. Azt mondja, hogy nem akarom a bűnös ember halálát. Ez erőszak. Hogy a saját fia életét áldozza, te érted. Ez eledet szóló erőszak. Nem inkább a szeretetnek a legmagasabb szintű áldozat, és azt mondja, hogy te nézd, és nyíljon ki a te vak szemed, hogy én tényleg szeretlek. Ez nem beszéd. Emögött cselekedet van. Ez erőszak. És azt mondja, aki bennem bízik, nem csalatkozik. És aki hisz én bennem, ha meghal is él, ez erőszak. Mondd! Hadd kérdezzek vissza. Ha téged valaki nyilvánosan megköbdös, aztán megver, aztán mindenfajta rosszat beszél rólad. akkor az a válaszod, hogy oda még hozzá, és elmondod neki, hogy te nagyon szeretlek téged. Az a válaszod? Nem az, hogy vissza kéne adni? Ha valaki folyamatosan gonosz veled szembe, azt mondta egyszer, hogy asszony, én kérdezem, hogy miért csaltam meg a férjét. Azt mondja, engem megtört a házasság. Ezért megtörtem a házasságot. Hát ha valamiért valamit, az a törvény. De Isten nem erőszakos. A bűn igen. A bűn igen. Az, hogy nem hagynak azzá lenni, akivé Isten kiteljesítetni az életedet, mert folyamatosan valami bűnnel, valami nyomorúsággal, valami erőszakkal beleálltanak az életedbe, a lelkedbe, a gondolatodba, a világodba, és tényleg tönkre tesznek. Érdekes, olyan kevesen harcolnak az ördög a sátán ellen. Pedig ott az erőszak. Ott az erőszak. Amásia. Vagy Amácia. Nekem teljesen mindegy, hogy ki hogy mondja. Így mondja a Szentírás, kedves dolgokat cselekedett az Úr előtt, de nem tiszta szívből. Az a kettő szívű állapot volt benne, hogy ismerte az írást, és hallatlan, hideg, józan, okos fejjel megcselekedte. És Istennek kevés volt. Azt mondja, hogy hiába cselekszed, de nem szeretsz engem. Látom, hogy megcsinálod a törvényt, de nem szeretsz engem. Mert én úgy töltöttem be a törvényt, hogy közben szerettelek téged. Úgy szerette Isten a világot, hogy az egyszülött fiát adta érte. Tudjátok, hogy az Isten szeretet, és akiben nincs benne az Atya, abban a szeretet sincs benne. Akiben nincs benne a Fiú, a szeretet sincsen benne. És akiben nincs Isten szent lelke, abból éppen a szeretet lelke hiányzik. Valamelyik éjszaka nagyon-nagyon ráértem. És Isten igényét olvasva azzal ért utol, hogy azt mondta, hogy hogy indul fel a lelked irgalmasságra a bűnös ember felé. Nagy kérdésem éjszaka. Hogy indul fel a lelked irgalmasságra a bűnös ember felé? És azt kellett válaszolni, hogy Uram, engem sokszor a bűnös ember dühít. A nyilvánvaló gonoszság az én bennem keménységet szül. Nem tudom, hogy vagytok ti vele. Most, hogy betörtek hozzánk, az egyházközségnek próbálták föltörni a páncél szekrényét, okosan, némán elvitték a gyerekeink persely pénzét, amit a kisgyerekek adtak az Istennek hálával. Tehát a betörőnek ez nem számít, neki pénz kell. Az, hogy szent pénz és az gyűl hozzá, fogalma sincs, mit csinál. Valaki fölbátorította, megbíztatta, elmagyarázta nekik, az egyháznál mikor van pénz, mikor kell menni érte. Kudarcot vallott. Kifeszegette, hogy 4 centi szélesen kinyitotta a páncél ajtót, és az mégis tartott. Gyomozók mondták, hogy még egy fél órányi munkája volt hátra. És Isten bevakította, mert az egyik fiókban elől volt pénz, azt nem találta meg. De tessék végig gondolni, hogy ott van az emberben az első gondolat, hogy büntetlenül bármit meg lehet csinálni velünk. És a kérdés nem az, hogy bármit meg lehet csinálni velünk, azt nem büntetlenül. Mert ez fakad a lelkemből, hogy bármit meg lehet. És odaálltam Istenre, mondom, Uram, hát én bennem az van, hogy megfognám. Nagyon szívesen megfognám. És megtanítanám arra, hogy mersz hozzányúlni a máséhoz. Te nem vagy ilyen? Nem, te szelid ember vagy. Te bárány természet vagy, te lélekben elől haladsz, majd tanulok. És álltam az Istenhez, azt mondtam, hogy Uram, megvan írva, ha valaki megüt engem jobbról, tartsam oda a másik orcámat. Ez a jogom! Ha valaki bármit elvesz tőlem, tudjak kárt szenvedni, ez a parancsod. Ennyi jogom van. Mondd! Azt mondja, hogy nem, ez nem a te jogod, hanem ez a te lelkiséged. Hogy nem háborodsz vele nyilvánvalóan háborítandó dolgon, hanem békében maradsz. Nem kívánsz bosszút állni, amikor nyilvánvaló sérelem ér, mert ez a te lelkiséged, ez a Krisztusé. A jogod? Az olyan jogaid vannak, fiam. Nevemről neveztetsz. Örök otthonod van. Örök életed van. Örök szerelmem a tiéd. Örök hűségem a tiéd. És Uram, itt a földön, itt a jogod, hogy megéld az Isten fiúi életet. És azt mondtam, hogy bocsáss meg, Uram, az én szívemben nincs szeretet. Azt még megkérdeztem, hogy és nem bolond az az ember, aki a nyilvánvaló jogát nem érvényesíti. És azt mondta, nézi Jézusra. Hatalmába lett volna angyal seregekkel védeni magát. Megmondta Pilátusnak. És azt mondta, nem. Nem. Az életemet odaáldozom értük, mert ez a jövőjük. Ez a jövőjük. A Golgota keresztjén a Krisztus halála. Ez az egyetlen ajtó a mennybe. És Isten lelke eljött, és azt mondja, hogy elvezetlek minden igazságra. Egyetlen baja van, amikor valaki jókat cselekszik, csak nem teljes szívvel az Isten dicsőségére. És itt kellett megállnom ma, és ez elmondaná a kérdést neked, hogy mit gondolsz, hogy Isten szent lelke, ha végignéz téged, akkor azonosulhat-e a benned lévő lélekkel, hogy ez a lélek az Isten imádó, követő, tiszta, ártatlan, üdvözült lélek. Vagy meg kell szomorodni azt mondani, hogy nem teljes szívvel az Istené. Csinál az jó dolgokat, de nem teljes szívvel. Intelligens, cselekvőkész, a bűnfelé még kritikus is, de a teljes szíve nem az Úré. Ezért jött ma ide, érted? Ezért szólaltak meg ma itt engem, hogy elmondja neked, hogy teljesen, egészen kell lesz neki. Minden gondolatod, minden indulatod, minden rezdülésed, az akaratod, az erkölcsöd, a tagjaid, a tested, a lelked, mind kell neki, mind egészen. Mert nem akarja a bűnös ember halálát. Soha nem felejtem el ifjúkoromban olvasott történetünket, hogy a gazda eladta a házat egy fiatal házaspárnak, és mosolyogva azt mondta, hogy minden a tiétek, csak ez a kampós szög itt a konyhába, ez az enyém. Így a vétel megfelel, két fiatal aláírta, megfelel. Eltelt 5 év, és megjött a kampó tulajdonosa. Kopogott a fiataloknál. Jöttem megnézni a kampót. Mondták boldogan, ó, de régen találkoztunk, megvan a kampó, tessék bejönni. Meg is vendégelték a kampó urát. Az elment. Aztán jött fél év múlva, aztán jött havonta, aztán hetente, aztán naponta, és amikor óránként jött kampót nézni, az egyiket elvitték az ideggondozóba, a másik meg kést ragadott. Ha egy bűn megmarad a bűn gazdájának tulajdonába az életedbe, mert nem az egész szíved az Istené, annak a gazdája visszajön. És mert van benned valamije, ami azt mondta Jézus, jön a világ fejedelme, de nincsen bennem semmije. Nincs hatalma fölöttem. Nem vagyok adós. Úr vagyok fölötte. De akiben bűn van, aki nem teljes szívvel követi az Urat, abban az idegen léleknek van fogódzója. Ezért mondja a pünkösd ige, és beteltek mindnyájan szent lélekkel, hogy nem maradt az idegen lélek uralma alatt semmiük, egészen az Istené, az ő dicsőségére élni. Drága testvérem, jött az Úr a tulajdonáért. Te vagy. Ha nem szeretne, nem szólna. Hagyd ne, hogy élj, ahogy akarsz. De nem hagyja. Mert ő az egyetlen jogos birtokos. Én meg hadd mondjam el, nincs is értelme másként élni, mint egészen neki. Egészen neki. Jó beszélgetést vele. Imádkozzunk. Uram, köszönöm, hogy a te akaratod célba juttatja az igédet, és elvégzi a munkáját ott, ahova küldöd. Megköszönöm azokat a szíveket, azokat a lelkeket, akikért ma a te igéd szólt. De cselekedd meg, Uram, hogy örvendezéssel vegyék, hogy szereted őket. Cselekedd meg, édesatyám, Jézus Krisztusért, hogy egy annak időben a bűnös Zákeus örömmel fogadott téged, pedig minden kiderült róla. Örömmel fogadjanak ma téged, hogy elmentem egy Isten tiszteletre, de elém jött az Isten. Véghetetlen kegyelme. Nekem meg volt készítve az igéje, és most tudom, hogy választ vár tőlem. És az én válaszom csak egy. Bocsásd meg, Uram, a megtartott bűneimet. Bocsásd meg, Uram, az életembe visszatartott részeket, amik fölött nem adtam át az uralmat neked. Kérlek, Jézus Krisztusért könyörülj rajtam, és mosd engem tisztára minden bűnből, hogy fehérebb legyek a hónál. És én várom a te szabadításodat, Uram, és tudom, hogy nem késik. Légy érette áldott. Amen. Thank you. Jól tudja ti atyátok, hogy mire van szükségetek, mielőtt kérnétek tőle. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket. Miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen.
Nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, ami Urunk Jézus Krisztustól, ki adta magát a mi bűneinkért, hogy kimentsen a jelen való gonosz világból, ami Urunknak, Istenünknek akarata szerint, kinek legyen dicsőség most, mind örökkön örökké. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, mi módon szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az úrvacsora sákramentumát. Megírta ezt az első három evangélista is, de legbővebben Pál apostol a korintusbeli gyülekezethez írott első levelében a következőképpen így. Mert én az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárultaték, vette a kenyeret, hálákat adván megtörte, és ezt mondta. Vegyétek, egyétek! Ez az én testem, amely ti éretetek megtöretik. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer eszitek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a poharat is vettem, minek utána vacsorát, ezt mondván, e poháram az új szövetség, az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre, mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. Testvéreim, az apostol azt is világosan meghagyta, hogy bűnvallás nélkül ne járuljunk a szentjegyek vételére. Ezért arra kérlek benneteket, hogy az 51. Zsoltár szavaival fennhangon a következő imádságot mondjuk. Tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ne vess el engem a te arcod elől, és a te szent lelkedet ne vedd el tőlem. Add vissza nekem szabadításod örömét, és az engedelmesség lelkével támogass engem. Ámen. Hiszitek-e, hogy az Istentől ártatlanságban, tisztaságban és szentségben teremtett első emberpár bűnösete folytán, ti magatok is bűnösök vagytok, kik saját erőtökből Isten ítélőszék előtt meg nem állhattok, sőt, ítéletet, kárhozatot és halált érdemeltek. Ha igen, felejétek, hiszem és vallom. Kérdezem, hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberen megkönnyörülvén az ő szent fiát, ami Urunk Jézus Krisztust testben elbocsátotta, kinek egyszeri és tökéletes áldozatáért nékünk ingyen kegyelemből bűneinket megbocsátja. Hiszitek-e és valljátok ezt? Kérdezem harmadszor, hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézus Krisztust, általa minket is feltámasztta halálból, és a földi élet után minket örök élettel ajándékoz meg. Hiszitek-e és valljátok ezt? Végezetül kérdezem, ígéritek-e és fogadjátok-e, hogy ti a kegyelemből, kegyelemért hálából egész életeteket az Úrnak szentelitek, és már a jelen való világban az ő dicsőségére éltek. Ígéritek-e és fogadjátok-e ezt? Én mindezeket ti veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most pedig, mint az én Uramnak, Jézus Krisztusnak, méltatlan bár, de hivatalos szolgálja, hirdetem néktek bűneiteknek bocsánatát és az örök életet, melyet megad a mi Urunk Istenünk ingyen való kegyelméből az ő szent fiának érdeméért. Ámen. Urunk, hisszük azt, hogy pünkösd óta a lélek nem csak egy-egy alkalomra, nem csak rövid időre, hanem azért adatik, hogy bennünk legyen, velünk maradjon, hogy megszenteljen, hogy segítsen jártunkban, keltünkben, a hétköznapokban is. Ezért mi arra kérünk téged, hogy légy jelen a mi életünkben. Valóban szentelj meg, teremts újjá és szülj újjá életeket. Segíts bennünket a te erőddel. Légy támogatónk, légy istápunk, légy jelen szüntelen, családtagjainkkal, szeretteinkkel, egész életünkben. Urunk, hallgass meg könyörgésünket Jézus Krisztusért. Ámen.
Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon békességet néked.